Nádor Koppány Zsombor előadását hallhatják a Szent István Intézet nemzetközi konferenciáján. Nádor Koppány Zsombor előadását hallhatták a Szent István Intézet nemzetközi konferenciáján.
Tisztelt vendégeink! Úgy gondolom, hogy önöknek sem ismeretlen Rodréhernek az a mondata, mi szerint Európának, a jelenlegi Európának nem Godóra kell várni, nem Godóra van szüksége, hanem egy új nurciai Szent Benedekre. Tézisem és egyben kérdésem, amire szeretnék részben az előadásban is válaszolni, hogy az új nurciai Szent Benedeket 16. Benedek pápa személyében Európa megkapta. Úgy gondolom, hogy a mi dolgunk, a recepció dolga és az emlékezés dolga, hogy ezt fel is tudjuk mutatni. Előadásommal kapcsolatban még egy kiegészítést engedjenek meg, hogy ennek a közeljövőben egy tanulmány változata megtalálható majd a honlapunkon, ezért az ott megjelenő tanulmányban lesznek az eszmetörténeti hátterek. Azt a fejezetet most annak érdekében, hogy ne kelljen az összes többit a kívántnál jobban megvágni, ki fogom hagyni. Hát Európa identitás válsága József Ratzinger gondolkodásában. Első pontban muszáj megvizsgálnunk az identitás válság jelenségét. A rendkívül széles műveltségű és a nyugati keresztény kultúrát mélyen szerető József Ratzinger sokat foglalkozott a kultúra, a társadalom és a politika témakörével. Egész felfogása erősen kötődik kontinensünkhöz, melynek oka, hogy személyisége, gondolatisága jellegzetesen európai, ezért számára földrészünk egy erkölcsi ideál, és nem csupán egy politikai entitás. Magyarul a Benedek Európája kultúrák válságában című kötetben jelent meg az a tanulmány, amit 1992-ben egy díj átvételekor mondott el. Ez a szöveg Szent II. János Pál pápa Eklézén Európa kezdetű Európáról szóló apostoli buzdításának gondolataival párhuzamba állítható. Ratzinger még bíborosként írott, de már pápaként megjelent könyve arra gondolatra épül, hogy a keresztény gyökerekkel szemben egy olyan kultúra van kibontakozóban és nyer Európában egyre nagyobb teret, amely radikálisan ellentétes a kereszténységgel és magával a vallási, erkölcsi hagyománnyal is. Civilizációs válságunk a hit és az értelem elválasztásából, az igazság relativista megkérdőjelezéséből, s végül a morál és a hit közélettől való erőszakos elválasztásából fakad. Míg ennek következtében korunkban az ismeret részekre szakad, objektív tudományos ismeretté és szubjektív vallásos hitté, addig a keresztény világképben az ismeret egységes. Az ember teljes értelemben megismeri a világát és annak értelmét. A tudományos forradalmat követő számtalan forradalom technológiai, ipari, politikai, szociális, végül az egyéni jogoké tovább erősítették ezt a szakadást. A Kant és Galilei felvilágosodásának utánzója, napjaink posztfelvilágosodása a tudományból szientizmust, a laicitásból laicizmust, majd szekularizmust csinált, az emberek számára pedig elhozta az elidegenedést, a népeknek az identitás problémákat, az államnak pedig a megalapozás hiányát, a gyengeséget és bizonytalanságot. Egy olyan órában élünk, amely az ember és a világ számára egyszerre hordoz nagy veszélyeket és nagy lehetőségeket. Technikai, tudományos és gazdasági lehetőségeink bővülésével ugyanis nincs összhangban erkölcsi energián kibontakozása. Az anyag feletti uralom a rombolás képességét is magával hozta. Bénítóan hat az emberképi ember megalkotásának a képe. Az önmaga által alkotott ember immár nem a teremtő ajándéka, hanem az emberi tevékenység igény szerint szelektálható terméke. Az Isten képűség fényének ragyogása kialszik, és az emberi gőg csillan fel. A technikai civilizáció uniformizáló törekvése a filozófiai tudat széttöredeződéséhez és az igazság kérdésének háttérbe szorulásához vezetett. Napjainkban tapasztalható egy új moralizmus, ami azonban hiába tűzi zászlajára békét, az igazságosságot és a természet megőrzését. Megfelelő alap hiány ugyanis mindez megfoghatatlan marad. Ez az irányt tévesztett politikai moralizmus pedig ahogy a 68-as mozgalmak fájó tapasztalatai is bizonyították, nemhogy megnyitná az utat az újjászületésre, hanem eltorlaszolja az ahhoz vezető keskenyösvényt. Ha Istent kiűzik a tudományból, akkor a vallást űzik ki az ember életéből. Ha az erkölcsöt kiűzik a jogból, akkor az értéket űzik ki a törvényeinkből. A korlátok, nélküli technika és tudomány pedig fenyegető és vak. A kereszténység és különösen a katolikus egyház azért hat botrányként napjaink kultúrájában, mert szembeszerűgül az uralkodó ideológiával, védve a létet és az igazságot. A politikai értelem krízisét jelenti, hogy a természetjog, melyre az ókor, a középkor és az újkor nagy része is építkezett, már nem mindenki számára belátható vagy elfogadható. Helyét egy új értékkánon vette át, mely általános és megalapozottságában hiányos. Értékei, mint a béke, szolidaritás, teremtés megőrzése, faji és nemi egyenlőség, vallás, szólás és gondolatszabadság fontos és a kereszténység számára is támogatandó értékek. Ugyanakkor a megalapozási kérdések hiányossága mellett sokszor problémát okoz az is, hogy tartalmi fluiditásuk miatt egymást is sértik. Segítség lenne, ha a szétesett etikai tudatkorában felmutatnánk a 10 parancsolat értékeit, melyek a morális értelem legmagasabb rendű kifejeződései, és melyek nem csak a zsidó-keresztény hithez kötődnek, hanem illeszkednek a többi nagy kultúra etikai hagyományához is. Civilizációnk jelen állapotában az európai kultúra romjain sarjadó poszt-európai berendezkedés születik. A technikára, jólétre, gazdaságra épülő civilizáció azonban nem mutat sem befelé, sem kifelé életerőt. Európa kiüresedett. Második pontként szeretném röviden érinteni Ratzinger 68-as személyes érintettségét. Egyrészt azért, mert nagyon sok mítosz kering ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig, ahogy a kerekasztal beszélgetésben a püspök atyák is említették, 68 egyszerre volt egy pontként definiálható és megragadható esemény, és természetesen egy felvilágosodástól egészen a napjaink woke ideológiáig néhány pontot összeköthető egyenes vonalon is elhelyezkedik. Ratzinger egyik kedvelt irodalmi szereplőjének, Hesse pusztai farkasának a képe elővételezi a 60-as, 70-es éveket. A főhős annyi alakra esik szét, hogy hasonlóan a nyugati civilizációhoz végül menthetetlenül darabjaira hull. 1968, amely sokkal inkább egy szimbolikus dátum, egy eszmerendszer fókuszpontja, mint egy világosan elkülöníthető kezdet, Németországot is felforgatta. Kiváltó okai között volt a világforradalom bolsevik utópiája, a vietnámi háború ellenzése, a faji szegregáció, az atombombától való félelem, de egy fiatal nemzedék új világról szőtt álma is. Ratzinger kezdettől látta, hogy a zavargások szektás célja a kapitalizmus által meg nem adott földi paradicsom elérése. Világosan felmutatta, hogy a csupán az anyagi javakra támaszkodó absztrakt humanitás reduktív antropológia, amely erőszakhoz vezet. Ugyanakkor elismerte a mozgalom jóléti pragmatizmussal szembeni jogos kritikáit. Volt olyan hallgató, akivel egyetemén Tübingenben nyilvános vitát vállalt, melynek során Marx és Engels téziseit Bultmann és Heidegger gondolatisága mentén cáfolta. A mozgalom hamis messianizmusa teológia ellenes volt, és bár a bibliai reményre épített és megőrizte a vallásos hevületet, Istent azonban zárójelbe tette és az ember politikai cselekvésével helyettesítette. Éppen a teológiai kar lett a tübingeni felfordulás gyújtóbombája. Ez különösen fájt Ratzingernek, meg az ott megmaradt teológiát teológiaként értelmező hallgatóknak, tanároknak, hiszen abban az évben ünnepelte a tübingeni teológiai fakultás a 150. születésnapját. Az első jelek az ülősztrájk és az előadások bojkottálásai voltak, majd következtek a tüntetések, röpcédulák, a vörös akciócsoportok megalakulásai és a professzorok akadályozása vagy kényszerítése. Egészen odáig ment el az abszurditás, hogy katolikus teológusok le Jézussal táblákkal jelentek meg az egyetemen. Az érzékeny lelkületű, a nácizmus szenvedéssel megélő Ratzingernél mindez annak ellenére minden határ átlépését jelentette, hogy ő maga a liberális média mantrájával ellentétben nem került frontvonalba, őt személyében nem támadták sem tanártársai, sem pedig a hallgatók. Zévád, akinél kevesen ismerték jobban Ratzingert, mítosznak tartja azt a nézetet is, hogy 68 megváltoztatta a későbbi pápa gondolkodását. Ez szerint két Ratzinger lenne, egy Tübingen előtti progresszív zsinati teológus, és a Tübingen utáni konzervatív és traumatizált professzor bíboros. A poszt 68-as eszmék korában természetesen gyümölcsöző és hasznot hajt, hogyha a katolikus egyház bíboros prefektusát, majd pápáját sikerül így bemutatni, hiteltelenné téve ezáltal az igazság és morál iránti igényét, a relativizmus diktatúrájának a felismerését és azon küzdelmét, hogy a hit és az ész egymás segítő szövetségével legyőzessen civilizációnk posztmodern agnoszticizmusa. Végül adódik a kérdés, hogy hogy fogalmazta meg Ratzinger, és milyen üzenetet hagy hátra nekünk, hogy mit tehetünk mi ebben az európai szellemi közegben. Az egyház és a világ kapcsolatát a zsinati munka a Gaudium et Spes megalkotása során kezdte el Ratzinger behatóbban vizsgálni. Ez az érdeklődése egész életében megmaradt, és talán erről majd szerintem András fog beszélni, az ezredforduló környékén csúcsosodott ki. Meggyőződése, hogy a teljes autonómiára törekvő, Istentől elszakadó világ veszélyeket hordoz. Korunk drámáinak egyik oka és eredője, hogy az ember önmaga uraként tűnik fel, és úgy él, mintha Isten nem létezne. A korlátai ellen lázadó, a teremtést és a teremtőt zárójelbe tevő világ következményei három aspektusban ragadhatók meg. A tudományos világnézetben, az általános morál állapotában, és az individuális haszonelvűség térhódításában. A tudomány, főként a természettudomány átlépi saját illetékességi körét, amikor a létezőt önkényesen, az empirikusan megismerhetőre redukálja, és kizárja annak a lehetőségét, hogy létezhet az ő megismerési korlátain kívül eső valóság. A relativizmus légköre pedig akadályozza az igazságról való beszédet. Az autonómia abszolutizált igénye a morált elszakítja az igazság koordinatív fundamentumaitól, viszonylagossá és változtathatóvá téve az értékeket. 68 szelleme egyszerre testesítette meg, és máig hatóan erősíti meg a hedonista, liberális ideológiákat. Következményként felerősödik egy hamis életrecept. Az egyéni érdekérvényesítés önzése, a csoportok közötti kíméletlen versengés, az önmaga végső fórumává tett ember gőgje és a teremtmény voltunk elutasítása. Ebben a helyzetben keresztényként küldetésünk egyfajta kritikus igenmondása a világra, és egy olyan munka felvállalása, amely részt vesz egy igazabb társadalom építésében, ahol a szeretet kerül felmutatásra az önzés logikájával szemben, mert az egyház nem vonulhat ki a világból, nem alkothat egyfajta saját katolikus különvilágot. A német bíboros, ahogy említettem, nem csak diagnózist állít fel, hanem a válságból kivezető utat is felvázolja. Ehhez az első lépés annak a bemutatása, hogy a valódi szembenállás meggyőződése szerint nem különböző vallási hagyományok között feszül, hanem a teista és a laicista életeszmény között. A kultúrák harcában ma az ember radikális emancipációja és a nagy történelmi kultúrák ütköznek össze. Mai európai kultúránknak szerveltültetésre van szüksége, melyhez hozzájárul mind a kreatív kisebbségként megjelenő keresztény egyház, mind az egyéb vallási hagyományt felmutató vallási közösségek, de még a jó szándékú, kereső agnosztikus emberek tömegei is. A felvilágosult kultúrát a szabadságjogok határozzák meg. A vallás megválasztásának a szabadsága, az állam vallási közömbössége, a véleménynyilvánítás szabadsága, az állam demokratikus rendje, az emberi jogok védelme és végül a diszkrimináció tilalma. Napjaink vitáit előre látva, Ratzinger úgy fogalmazott, a szabadság korábban elképzelhetetlen ideológiai korlátozásaira kell felkészülnünk. Ez a korlátozás abból fakad majd, fogalmazott a pápa, mi meg mondhatjuk, hogy abból fakadt, hogy a felvilágosult kultúra az egyetemesség igényével lép fel, és önmagát tökéletesnek tartja. Fel kell azonban hívnunk néhány dologra a figyelmet. Egyrészt ezek a szabadságjogok mélyen gyökereznek a keresztény hagyományban, és nem véletlenül nyerték el mai formájukat épp a keresztény Európa talaján. Másrészt gyökerüktől eloldozva sok esetben öncéllá válnak, és egyre gyakrabban kerülnek egymással is összeütközésbe. Keresztény emberként fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon ez a kultúra valóban egyetemes kultúra, és valóban tökéletese annyira, hogy nincs szüksége gyökérzetre. Fel kell mutatnunk, hogy ez a civilizáció és az alapját adó felvilágosult filozófia töredékes. Mivel elvágja önmagát történelmi gyökereitől, elzárkózik az emlékezettől és az éltető erőktől, így végső soron az ész elveszíti tájékozódó képességét. Ezért kiegészítésekre szorul. Csak az isteni, szeretetben megmutatkozó teremtő értelem képes arra, hogy utat mutasson. Az igazságos társadalmi struktúrák elengedhetetlenek a méltó emberi élethez. Ezek azonban szemben a marxista és kapitalista axiómákkal nem jönnek létre és nem működnek az etikai konszenzus megléte nélkül. Az alapvető értékek felismerése és zsinórmértékű állítása elengedhetetlen. Korunk értékválságának egyik fő oka az igazságról való lemondás. Ha azonban nem ismerhető fel az igazság, az értékek viszonylagossá, módosíthatókká válnak. A pápa úgy fogalmazott, hogy a kereszténység tette lehetővé Európa számára, hogy idézem, megértse mi a szabadság, a felelősség és az etika, amelyek áthatják törvényeit és társadalmi struktúráit. A kereszténység háttérbe szorítása hozzájárulna ahhoz, hogy megfosszák földrészünket alapvető forrásától, amely lankadatlanul táplálja és hozzájárul valódi önazonosságához. Idézet vége. Az állam nem az igazság és a moralitás forrása, nem abszolút. Ugyanakkor nem mondhat le a jóról és az igazságosságról, nem lehet célja csupán a tartalmatlan szabadság. A számára nélkülözhetetlen zsinórmértéket így csak kívülről kaphatja meg. Ez lehetne az értelem felismerése, azonban nem létezik a történelemtől elválasztható, független értelmi evidencia. A leginkább univerzális és racionális vallási kultúrának a kereszténység bizonyult, amely a ráció számára is a morális belátás alapösszefüggéseit kínálja fel. Így képes megalapozni azt az észszerű erkölcsi hitet, amely nélkül a társadalom nem tud tartósan fent maradni. Az egyháznak sugároznia kell a morális igazságot, ezzel segítve az államot. Ez az igazság azonban csak akkor lesz életerős a társadalomban, ha az állam nem vallásos polgárai számára is belátható, és ha magában az egyházban erősen, példamutatóan tűnik fel. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy napjaink Európájában létezik-e ma olyan életerős és vonzó európai identitás, amivel azonosulni tudunk. A fundamentum, ahogyan azt az EU alapító atyái is látták, csak a kereszténység lehet, mert az összes olyan történelmi próbálkozás, amely nem ismerte el a teremtőt maga felett, hanem megpróbált egy tőle független világot építeni, drámai tragédiába torkollott. Ezért ismét oda kell, hogy visszatérjünk, ahonnan ez a földrész minden szenvedés és félrelépés ellenére a saját méltóságát nyerte. Felerősödtek az utóbbi időben azok a hangok, miszerint az Európai Gazdasági Szövetségnek a közös erkölcsi értékeken kell alapulniuk. Ratzinger ehhez, ahogy az előző előadásban is hallottuk, három sarokpontot fogalmaz meg, most csak röviden futom át őket. Egyrészt az emberi jogok és az emberi méltóság törvényhozás felett álló elvitathatatlanságát, másrészt a család és házasság életadó és társadalmat megtartó szerepét, és végül a hitet. Új értelemben is missziós egyházzá kell válnunk. Ki kell lépnünk bezárkózó mikroközösségeinkből, és a társadalomnak fel kell mutatnunk azokat az értékeket, melyek valódi fundamentumai az állami létnek és a felelősen létező szociális közösségeinknek. A kereszténységnek a népegyházi kor letűnése ellenére bele kell folyni a törvényhozásba, és szem előtt kell tartani a morált és a szociális kérdéseket. Az új értelemben vett missziós egyház lényege szerint a missziós lelkület azt jelenti, hogy az egyház az egész társadalomért felelős. A pápa Európa jövője kapcsán a felvilágosodás axiómájának pászkáli megfordítását ajánlja. Még azoknak is, akik személyesen nem találták meg az utat Istenhez, úgy kéne élniük, mintha Isten létezne. Veluti, sideus deretur. Az ember, aki ennek megfelelően él, erkölcsileg felelősebbé válik, ezáltal hasznosabb állampolgárá is. Keresztény közösségeinknek és egyházaink híveinek pedig a megélt hitük által kell Istenről tanúságot tenniük, hihetővé, láthatóvá és vonzóvá téve Európa keresztény vízióját. Olyan keresztényekre van tehát szükségünk, akik Istenre tekintenek, tőle tanulnak, akiknek értelmét Isten fénye világítja meg, és akiknek szívét Isten szeretete érinti meg. Isten szeretete, ami Isten legnagyobb ajándéka, az ő ígérete és a mi reménységünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Nádor Koppány Zsombor előadását hallhatták a Szent István Intézet nemzetközi konferenciáján.